Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Rogán műveket orosz üzemanyag hajtja. A HVG heti lapban Riba István foglalta össze, hogyan veszi át kendőzetlenül az orosz propagandát a magyar lakálymédia. Döbbenetes. A nyugat újabb háborút robbantanak ki a magyar határon? A kormányzati propagandaportál az Origo már hétvégi hírének címében is azt a moszkvai sugalmazást közvetíti, mely szerint a már folyó orosz-ukrán háború nem Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hanem a nyugati országoknak a műve. A hírt elolvasva persze kiderül, hogy az egy az egyben az Izvesztyijev írásának fordítása, mindenféle kontroll nélkül elfogadva az orosz külügyminisztérium szóvivőjének állítását, amely szerint a Szerbia és Koszovó közötti feszült helyzetben az Egyesült Államok és az Európai Unió csak súlyosbítja a szembenállást ahelyett, hogy a megbékélést támogatná. De nem csak az orosz értelmezést veszi át a háború kezdete óta az Origo és a kormányzati sajtópalette többi tagja, hanem a fake news-okat is szolgai módon közvetítik a magyar olvasóknak. Egy hete például sokáig vezető hír volt az Origón az ukrajnai lőszerraktárakat ért támadás után, hogy drámai bejelentés, a radioaktív felhő sodródhat Európa felé. Valójában a TASS orosz állami hírügynökség számolt be így Nikolaj Patrushevnek, az orosz biztonsági tanács titkárának eszmefuttatásáról, aki szerint a szegényített urántartalmú lőszerek megsemmisítése Nyugat-Európa felé tartó radioaktív szennyeződést okozott, amelynek nyomán Lengyelországban már is a sugárzás szintjének emelkedését regisztrálták. A Moszkva szócsöveként működő Origo ezt már tényként tálalta, míg az alaphírt elsőként közlő, elvileg nem a kormánypárti sajtótáborba tartozó Index legalább már a címében jelezte, hogy ez a Kreml narratívája. Érdekes egyébként a kormány közeli sajtó működése abból a szempontból is, hogy az előbbi hír már a mandiner.hu-nak is sok volt. Ők ugyanis vették a fáradtságot, megnézték az európai nukleáris sugárzási térképet, és azon természetesen semmi nyomát nem találták annak, hogy bármiféle radioaktív felhő érte volna el Lengyelországot. Nem is érhette, hiszen ahogy arra már 20 évvel ezelőtt felhívta a figyelmet Aszódi Attila, atomenergetikai szakértő, az Orbán kormány volt államtitkára, a szegényített urán nyomán nem is keletkezhet radioaktív felhő. Tehát az ilyet is tartalmazó lőszerektől kizárt a sugárszennyezés. A közveszéllyel való fenyegetésbe azonban nem csak a kormány sajtó, hanem maga Orbán Viktor is beszállt, átvéve itt is Putyin orosz elnök narratíváját. Ennek az volt az előzménye, hogy a britek úgy döntöttek, szegényített urán tartalmazó páncéltörő lövedékeket fognak szállítani Ukrajnának. Erre a bejelentésre reagálva jelentette ki Vlagyimir Putyin, hogy Oroszország válaszlépésre kényszerül a nukleáris alkotó részeket tartalmazó nyugati lőszerek érkezése miatt, és az atomkonfliktus felé eszkalálja a háborút. Erre hivatkozva múlt héten az orosz elnök már taktikai atomfegyverek telepítéséről szóló megállapodást is kötött Fehér Oroszországgal, ahová napokban az első szállítmányok is megérkeztek. Orbán pedig, roppant megértően Putyin iránt, a Kossuth Rádióban maga is az orosz elnökhöz hasonlóan érvelt. Mondván, a britek ezt a szegényített urán tartalmú lövedéket akarják eljuttatni az ukrán frontra, ami persze egy nem ismeretlen katonai eszköz, de mégiscsak azért a nukleáris eszközrendszer világához visz bennünket közelebb egy lépéssel. Majd az orosz elnök mondandójának megfelelően azt is hozzátette, hogy az oroszok taktikai atomfegyvereket telepítettek Belaruszba. Így a háború eszkalációja most már egész világosan mutatja, hogy elértük a nukleáris fegyverek határvonalát. A kormányhű sajtó orosz párti propagandája teljesen nyilvánvaló megrendelésre folyik. Az oroszok iránti szimpátia és a nyugatellenesség már a háború kezdetétől jellemzi a kormánypárti politikusokat és a sajtójukat. A Magyar Nemzet szerkesztői például annyira fontosnak tartották Putyin május elején győzelmi napi beszédét, hogy a címlapon kiemelt helyen, közvetlenül a vezércikk után közölték. Az írás pedig lényegében nem volt más, mint Putyin propagandájának szó szerinti idézése, mindenfajta kontextusba helyezés, kommentár nélkül. Hogy ezek már rég nem újságírói produktumok, hanem politikai megrendelésre készült írások, onnan is tudható, hogy Orbán szeret a nyugat alkonyáról beszélni minden adandó alkalommal. Miközben saját politikai és katonai szövetségesi rendszeréről egy jó szava sincs, nagy tisztelettel bánik az autokrata keleti politikusokkal. És ebben még az agresszív orosz politika sem rendítette meg. Fennen hangoztatja, hogy ő csak a nemzet érdekét tartja szem előtt. De hogy pontosan miért is lenne Magyarország érdeke az oroszok pártját fogni, propagandájukat igazságként szajkózni, arra nincs válasz. A következmények viszont annál egyértelműbbek. Például a lengyelekkel és a másik két V4 országgal való szövetség érthetetlen szétverése. Az orosz párti propaganda legfőbb támogatói a kormányhoz kötődő megmondó emberek, a hozzájuk kapcsolatú tévéműsorok és Facebook csatornák. Mindennapos, hogy Zelenszkij elnököt csak bohócnak nevezik. A háború kirobbantójának nem Putyint, hanem az Egyesült Államokat tekintik. És azt hangoztatják, hogy az oroszok csak az ukrajnai orosz kisebbség védelmében teljesen jogosan támadtak rá Ukrajnára. Az Orbán kormány gyakran a kárpátaljai magyarság érdekeire való hivatkozások mögé bújik, ezzel próbálja az ukrán ellenes politikáját igazolni. Csak hogy ebből nem kellene következnie a Putyin rezsim melletti kiállásnak. Az ukránok valóban adnak is okot a kritikára. Ám az is fontos, amire a Válasz Online-on a magyar kormányhoz amúgy közel álló Csáki Pál, szlovákiai magyar politikus felhívta a figyelmet. Az orosz támadás nagyon rosszat tett nekünk, mondta. És úgy látja, az európai államok minden kisebbségi jogvédelmi lépés mögött revansizmus szimatolnak. Azt állítja, hogy hasonló a helyzet, mint a II. Világháború után, amikor az őshonos kisebbségek védelmét azzal söpörték le az asztalról, hogy Hitler a csehországi és lengyelországi németek sérelmeire hivatkozva indította el háborúját. Ha pedig így van, akkor a magyar kisebbségvédelmi politika, és az, hogy például Orbán nagy magyarországos sállal pózol, enyhén szólva is kontraproduktív. És ki tudja még, mit hozhat a háborúban álló ukránoknak a kisebbségekkel szembeni frusztrációja. A kormánypárti megmondó embereket azonban ez láthatóan nem érinti meg. Csak mondják az orosz párti mantrát. A háború kitörését követően Bayer Zsolt sorozatban közölt orosz fake news-okat, majd azokkal meg is indokolta, miért is nem támogatja az ukránokat. Amikor a Lakmusz című portálon felhívták a figyelmét arra, hogy a tények ellent mondanak írásainak, ezt látszólag elfogadta. Ám hozzátette, hogy a lényeg nem ez, hanem hogy 2014, azaz az amerikaiak által pénzelt és szervezett majdantéri vérengzés után a kelet-ukrajnai oroszokat borzalmas támadások érték az ukránok, és igen, az ukrán nácik részéről. Ez tény. Majd hozzátette, nem hajlandó elfogadni a fekete oroszok és a hófehér ukránok narratíváját. Ez azóta is tartja magát. Ahogy Elf barátja, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője is. Eleinte annak örvendezett, hogy Orbán barátságának hála az ő közben járására megúsztuk a háborút. Ebben azt sem rendítette meg, hogy nem úsztuk meg. Hírtévés felépései után legutóbb egy orosz tévéadásban harsogta, hogy továbbra is Putyinéknak szurkol. A minden szinten ömlő kormányzati propagandának a hatása sem marad el. Az IDEA intézet idei felmérése szerint a Fidesz-KDNP támogatóinak közel 2/5 Ukrajnát tartja felelősnek a háborúért. További 1/4 pedig a NATO-t és az Egyesült Államokat. Termékeny talajra hullik tehát a propaganda, még az olyan hazug, minden ténynek ellentmondó, az oroszok narratíváját elfogadó állítások is, mint amilyet Schmidt Mária mondott, amikor történészi mi voltát meghazudtulva úgy értékelt, hogy most még Oroszország nem háborúzik Ukrajnával szemben, ez még különleges hadművelet vagy különleges akció. Hiszen az orosz fél zsoldosokat vett be.
Sziasztok, én Csateri Flóra Dóra vagyok.
Én pedig Zindzi Sztefán.
És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül. Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozzunk 2 hetente.
Az Elviterre múlt heti adásában arról meséltünk, hogyan alakítja Orbán Viktor az osztrák külpolitikát. Ma Ausztria belpolitikája és a potenciális szélsőjobboldali előretörés kerül a fókuszba. Földvári Zsuzsa írása Bécsből. Salzburg tartományban a Keresztény Demokrata Néppárt, ÖVP, a szélsőjobboldali Szabadságpárttal, FPÖ alakít koalíciót. Hozták nyilvánosságra a hétvégén a két helyi pártvezető között megszületett egyességet. Az FPÖ a viszonylag mérsékeltnek mondott 31 éves helyi vezetőjével, Marlin Schwarzeckkel, az ÖVP eddigi partnerjeinek, a zöldeknek és a liberálisoknak a helyére lép. Mert az előbbiek kicsik maradtak, az utóbbiek pedig kiestek a tartományi parlamentből az április végi helyhatósági választáson. A 9 osztrák tartományból így már a 3. irányítanak majd a néppártiak a Szabadságpárttal. Felső Ausztriában 2015 óta tart a konszolidáltnak mondható együttműködés, alsó Ausztriában pedig az eddigi abszolút többsége elvesztése után a tartományi miniszterelnök Johanna Mikl-Leitner vezette ÖVP februárban kényszerült, egyéb partner híján összeállni az Ausztria legradikálisabbjának mondott, keményebb megfogalmazások szerint csupa pincenáciból álló szabadságpárti szervezettel. Az FPÖ-t helyben irányító Udo Landbauer már a koalíciós paktumban kierőszakolta, hogy a tartomány fizessen kártérítést mindazon polgárainak, akik a koronavírus járvány idején megtagadták a védőoltást, és ezért megbüntették őket. Továbbá minden iskolában, akárhány külföldi gyerek tanul is ott, írják elő, hogy a szünetben kizárólag németül legyen szabad beszélni. Azóta az alsó-ausztriai együttműködés a két párt között annyira olajozottan megy, hogy megingott az ÖVP eddigi tétele, miszerint helyi szinten hajlandó ugyan kooperációra a kék párt szint viselő FPÖ-vel, országosan azonban erről szó sem lehet. A néppárti elbizonytalanodásban persze annak is szerepe van, hogy amióta nem a Rivalda fényben fürdő, agresszív Sebastian Kurz áll az élén, hanem a jóval szürkébb és tétovább Kár Néhammel, az ÖVP folyamatosan veszít népszerűségéből. A Szabadságpárt viszont országos listavezető lett. Ha most tartanák a parlamenti választást, az FPÖ a szavazatok 27%-át szerezné meg, a 24%-osra lecsúszott néppárt és a csak 21%-ig jutó szociáldemokraták SPÖ előtt. Nem sokkal, de megelőzi népszerűségben politikai riválisait a Szabadságpártot 2021 óta irányító Herbert Kickl, aki korábban az előző pártvezérek beszédírója és súgó embere volt. Országos ismertségre, pontosabban hírhedtségre akkor tett szert, amikor 2017-ben a két évvel később összeomlott ÖVP-FPÖ koalíció belügyminisztere lett. A törvényesség látszatára is fütyült, amikor bizalmi embereivel kihozatta a titkosszolgálatok fellegvárából az ausztriai szélső jobb oldalról összegyűjtött dokumentumokat, majd pedig, amíg nem ő lett a párt vezére, az útjában álló elvtársait igyekezett kiszorítani. Kikül még véletlenül sem mondható karizmatikusnak, soha nem lépett be a Szabadságpárt egyik bázisát jelentő, volt diákokból alakult vérszövetségbe, a Burschenschaftba, nem vett részt verekedős hetszekben, de olyan tivornyákban sem, amelyenek a csúfa sem megbukott Heinz Christian Strache elnöksége idején 2005 és 2019 között dívtak. Aszkéta, aki nem szédül meg a pénzszagától, maratont fut, jéghideg vízben úszik, sorházban lakó családját pedig, egy felnőtt fia van, elrejti a nyilvánosság elől. Nehéz őt szeretni. Komor és szigorú, aminél csak az nyomasztóbb, amikor a párt tagsága előtt a korábban csak másoknak írt, viccesnek szánt szövegeit élőben adja elő. Mérsékelt poénokkal, idegenellenes heccekkel, fenyegető tréfákkal. De a privát életben kikezdhetetlen az 54 éves politikus, aki filozófiát tanult, de nem végzett az egyetemen, élesesszű, felkészült vezető, és hozza az egyre jobb választási eredményeket. Rendíthetetlensége mellett az FPÖ tagok átlagánál jóval elszántabb szélsőségessége is titka a sikerének. Elmegy a falig, de a demokrácia alapszabályait tiszteli. Megveszekedett nacionalista, ám taktikai megfontolásból kész egyezkedni parlamenti ellenfeleivel. A rendszerint rezzenéstelen arcú Kikül eddig egyetlen egyszer mutatott rajongást, mégpedig a magyar miniszterelnök iránt. Különösen Orbán Viktor nemzetvédő érvei nyerték meg a tetszését. Ám amikor a minap tudomást szerzett arról, hogy kiengedik a Magyarországon fogvatartott külföldi embercsempészeket, a lelkesedése leluhadt, és az osztrák érdekek védelmében ítélte el a magyar lépést. Azonnal reagált arra a fejleményre is, hogy az évek óta gyengén muzsikáló, egykor ország nagy SPÖ a szombaton Linzben tartandó rendkívüli pártkongresszuson új elnököt választ. És a két jelölt közül esélyesebb a volt burgenlandi rendőrparancsnok, tartományi pártvezér és miniszterelnök Hans-Peter Doskozil. Többen vannak ugyanis, akik szerint legfeljebb ő tudja felvenni a versenyt az FPÖ vezérével, főleg a migránsokkal szembeni keménységét tartják ígéretesnek. Nem félek az imitátoroktól, így Kikül. Doskozil csak úgy tesz, mintha szembe menne a menekültekkel, miatta egyetlen választónkat sem fogjuk elveszíteni. A burgenlandi szociáldemokrata az utóbbi 5 évben azzal került a hírek élére, hogy rendszeresen kritizálta az SPÖ-t vezető Pamela Rendi Wagnert, koncepciótlansággal vádolta, és a magas tisztségre alkalmatlannak minősítette a virológusból egészségügyi miniszterré, majd ellenzéki pártvezetővé előlépett politikusnőt. De ahányszor támadt, annyiszor vissza is vonult. Azt állítva, hogy a keleti tartománynál nincs számára fontosabb. Ott kívánja megvalósítani szociális érzékenységét, határozott elképzeléseit, amelyekkel 2 éve abszolút többséget szerzett. Addig ő is az FPÖ helyi erőivel kormányzott. A bécsi baloldali elithez tartozó Rendi Wagner, aki valóban képtelen volt regnálása alatt egyetlen választást is megnyerni a pártjával, elunta az örökös kötözködést, és megméretésre szólította fel Doszkó Bece nevű riválisát. Ő egy kongresszuson képzelte a párbajt, a sok befolyásos funkcionárius, egykori vezető, tehát a párterit is részt vesz. A taktikusabb Doskozil kiharcolta azonban, hogy előbb a 148 000 fős tagság szavazzon, még ha a voksuk nem is kötelező érvényű. Azzal viszont ő nem számolt, hogy a csatába harmadikként bejelentkezett a Traiskircheni polgármester, a még az 1956-os magyarok által is megismert menekült tábor településének vezetője. A magát nyíltan marxistának valló, minden kérdésben baloldali elképzelésekkel előálló Andreas Babler, aki mögött hatalmi apparátus nincs ugyan, de hatalmas a rajongó tábora. A párttagság 72%-a voksolt, 33,7%-kal Doskozilt hozta ki elsőnek, tőle alig 2300 szavazattal lemaradva, 31,5%-kal Babler végzett a második helyen. A jelenlegi pártvezér 31,4%-kal, mindössze 175 voks különbséggel a harmadik lett. Randy Wagner, ahogyan előre ígérte, az eredmény alapján rögtön és fegyelmezetten lemondott. Bejelentette, hogy visszavonul a politikától, és pártja megtépázott egységének visszaállítását nevezte a legfontosabb teendőnek. Doskozil viszont igyekezett ragaszkodni a győzelméhez. Több órás elnökségi vita után azonban végül beletörődött, hogy meg kell mérkőzni az országos politikából eddig kimaradt polgármesterrel. Mindkettőjüktől azt remélik, hogy a jövő évi választáson visszaviszi a szociáldemokrata pártot a hatalomba, és megállítja a szívósan tempózó kikült.
Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentumfilmjeinkhez, az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában.
Nagyvadak felvonultatásával riasztanál Oroszországot a meggondolatlan lépésektől a finn-amerikai hadgyakorlat az újdonsült NATO tagállam határán. Földes András riportja a helyszínről. Hogy miben változtatta meg a finn hadsereg hozzáállását az orosz agresszió? Semmiben. Az Ukrajna elleni támadás csak alátámasztotta, hogy eddig is jól csináltunk mindent. Válaszolt a kérdésemre Jiri Raitaszálló, a finn hadsereg dandártábornoka, és kipirult. Kövérkés arcán széles vigyor terült el. A hangját csikorgó, dörömbölő zaj nyomta el, és egyből rájöttem, hogy elégedettsége nem frappáns válaszának szólt, hanem annak a két leopárd tanknak, amely elcsattogott mellettünk. A nagy darab 50-es férfi olyan szeretettel nézett végig a háborús gépezeteken, hogy attól az apokalipszis most tengerparti jelenetében éreztem magam. Azzal a különbséggel, hogy nem Vietnámban voltunk, hanem egy finn erdőségben. Nem helikopterek, hanem tankok mozogtak körülöttünk, a dandártábornok pedig nem az agresszor, hanem a védekező fél szerepében volt jelen. A finn hadsereg és a NATO egyik első közös hadgyakorlatán voltam. Alig két hónappal azután, hogy az ország csatlakozott a katonai szervezethez. A 7000 katonát megmozgató gyakorlaton már részt vettek az amerikai hadsereg erői is, hogy az orosz határtól alig 90 kilométerre fekvő területen gyakorolják a közös hadműveleteket. Ez nem katonai műsor, ahol előre megírt manővereket hajtunk végre, folytatta a tábornok azután, hogy előbukkantunk a tankok kavart a porból. A két harcoló oldal valódi műveleteket végez. Az egyes parancsnokok a terepen adnak utasításokat az egységeknek. Nézze csak azokat a fémantennákat a tankon. Azok fogják fel a lézeres jeleket, és jelzik, ha a tank találatot kapott. Mutatott az erdőből előcsatoló páncélozott járműre, mielőtt újra eltűntünk volna a porban és a hangos csikorgásban. Vezetőim a forgalmas útról a fenyves mélyére kalauzoltak. Úgy éreztem magam, mintha valami különösen mozgalmas szafarin lettem volna, ahol minden pillanatban látni egy érdekes vadat. A domb mögül gepárd gyorsaságú cross motor bukkant elő. A terepruhás motoros hátán egy javelinnel átszáguldott előttünk, majd beleveszett a bokrosba. Távolabb álcázott lövészárkok sorába botlottunk, ahonnan rohamsisakos fejek kémlelték az utat. Ilyen lehet láthatatlannak lenni. A jelenlétemmel egyetlen katona sem foglalkozott, rám sem néztek. Hiába guggoltam mellettük a kamerámmal. Láthatatlanságom egy tisztáson múlt el. További nagy vadak, azaz tankok árnyékában. Még várjuk, hogy bekapcsolódjunk a hadgyakorlatba, magyarázta a 20 éves barettes srác a tétlenségüket erőltetett komolysággal, mint aki a lámpalázát igyekszik túlbuzgalommal elnyomni. A lámpalázat a kamerám okozhatta, nem a katonaság, mert kiderült, hogy hivatásos tiszt, sőt, ő a tankot irányító csapat vezetője. Félszegségét érdeklődésem osztotta el. Úgy mutatta be a rábízott leopárdot, mintha ő maga építette volna. Megerősített páncélzat, löveg, gépágyú, füstgránátok, hátrafelé és nagyon gyorsan halad. Nem, Ukrajna nem ilyet kapott, hanem ennek a modellnek az egyszerűbb, a régebbi változatát. A témához kerülve nála is rákérdeztem, hogy látja, miben változtatta meg a finn katonasság működését a tavaly indult orosz agresszió. Minket nem ért meglepetésként, semmi nem változott. Mindig is erre készültünk. Fejtette ki szinte ugyanazt, mint korábban a dandártábornok. Bár kincstárinak tűnt a válasz, de már tudtam, hogy ez a valóság. Néhány napja a finn védelmi erők védelempolitikai osztályának vezetőjével interjúztam Helsinkiben, aki ugyanerre a kérdésre tényszerű választ is adott. A finn hadsereg mindig is annak tudatában működött, hogy a szomszédunk a jóval nagyobb Oroszország, amivel nekünk sok történelmi tapasztalatunk van. Amikor a hidegháború végén az európai országok leépítették a hadseregeiket, a finn haderő ugyanolyan szinten működött tovább. Hozott konkrét példát Janne Kuusela. A katonai vezető megemlítette, hogy 1993-ban még a finn nemzetvédelmi kiképző szövetséget is megalapították. Visszatérve a terepre, végül egzotikus, igaz, már kilőtt példányokat is megfigyelhettem. Az út mentén rinocéroszra emlékeztető, homokszínű páncélozott járművek álltak sorban. Aknára futottak, magyarázta fénykísérőm, majd a bakancsával a homok egy jeltelen pontját kezdte rúgdosni. Addig, amíg előbukkant egy akna bajós körvonala. Ha áthalad felette egy jármű, akkor jelez, és ki kell állniuk, ismertette a játékszabályokat. Ez nehéz terep. A homokos talajba könnyen beleolvadnak az aknák, ahogy a nap szárítja a felszínt. Mennyire szokatlan ilyen terepen harcolni? Fordultam egy amerikai tiszthez, akinek egyenruhájának Kirk Patrick név szerepelt. Texasba jöttünk, sivatagi körülmények közül, úgyhogy alaposan meg kell ismernünk az itteni sajátosságokat. Ez amúgy is nagyon nehéz terep. Sűrű erdővel borított terület, kevés a szabad tér és tagolt a felszín. Sorolta Kirk Patrick azokat a jellegzetességeket, amiket már ismertem a téli hadjárat leírásaiból. A finnek alapos terepismerete vezetett ugyanis a szovjetek irtózatos veszteségeihez 1939-40-ben. Eközben egy láthatatlan jelre beindult a hadigépezet. Amerikai Bradley és Abrams tankok keveredtek finn leopárdokkal, vagy kvadokon és telepmotorokon száguldozó katonákkal. A zajt túl kiabálva fordultam Jiri Rajta szálló dandártábornokhoz. Mi a hadművelet célja? Kérdeztem valamiféle terület elfoglalására vagy zászló megszerzésére gondolva. A hadgyakorlat vezetője azonban globálisan értelmezte a kérdést. Jelezni szeretnénk az orosz vezetésnek, hogy mi folyamatos készültségben vagyunk, hogy ezzel is elrettentő erőt mutassunk. A továbbiakat elnyelte a zaj és az égboltot is eltakaró por. Földes András Report filmjét a helyszínről hamarosan láthatják a HVG 360-on. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG hetilapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, miként vegzálja titkos rendőrségi módszerekkel az Orbán rezsim a nagyvállalatokat, Szelényi Zsuzsát a HVG 360 kiadásában megjelenő új könyvével a szétszilált országgal kapcsolatban kérdeztük. Tóta V pedig levonta a tanulságot abból, hogy a Nemzeti Filmintézet visszadobta Buda Anna Flóra később aranypálmát érő rövid filmjét. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, köztük dokumentumfilmjeinkre, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!